van alibi, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. Továbbra is a virtuális stúdiónkban Mijálovics András.
És Kántor Endre.
Mert hogy Mijálovics András jelen pillanatban dugóba keveredett, valószínűleg a konyha és a mosdó között van fennakadás, és szerintem egy piros lámpát minimum kapott, de vagy a kukásautó áll előtte, és nem tudja kikerülni, úgyhogy de majd jön Mijálovics András, és részt vesz a műsorban, addig is mi elindulunk, és megnézzük, hogy mi történik a világban. Ja, most megérkezett, itt van. Mondjad, András, vagy még lenyeled a falatot? Vagy mi volt ez a szemetes járat? Vagy mi történt a home office-ban?
Megunhatatlan a magyar teipar. Az az igazság, nagyon jól esett. Köszönöm szépen az érdeklődésedet. Ja, már adásban vagyok?
Igen, adok neked egy másodpercet, hogy lenyeld a falatot, és akkor indulunk. Ez egy olaszos tempó volt, András. Te mindent a műsorért.
Én egy akár egészbe is, Endre.
Tehát. Mindent a műsorért. Váppán kóló, ugye, András?
Igen, volt megközlekedés.
Nézz is, ne csak hallgass. millásreggeli.hu. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És Olaszország, a G7 körben ide jutunk el. Hát nem éppen egy egyszerű helyzetben lévő ország, de nézzük, hogy mi a helyzet.
Hát így, ahogy mondod, egyáltalán nem egyszerű, de most G7-es országokról beszélünk, és azon belül Európában a harmadik legnagyobb gazdaság Olaszország, tehát első Németország, második Franciaország, harmadik Olaszország, negyedik Spanyolország, és utána jön Hollandia, és a világon a nyolcadik legnagyobb gazdaság. Tehát egy olyan gazdaság, ami abszolút elő van. Gyakorlatilag egy 60 milliós nemzetről beszélünk. Az olasz csizma félsziget az 300.000 négyzetkilométer, tehát úgy Magyarországnál gyakorlatilag 6-szor többen vannak, és a területe pedig durván 3-3,5-szer nagyobb. Na most a legélyi között, amiben elsők, az így nem meglepő, a tésztagyártásban a világon, ők a legnagyobb tésztagyártók, egyben felhasználók is. Az öt nagy, a legnagyobb gyártó ugye ez a Barilla, amit úgy ismerünk, de a több világ elsősége van történelmi szempontból is. A világ legrégebbi működő bankja, ez a Banca Monte di Paschi di Siena, az 1472-ben jött létre, aztán most mentették meg nem tudom hányadszorra, de szintén onnan származik. Illetve ami a mi szakmánkból videót illetően lényeges, hogy a kettős könyvelés, mint elv, az szintén Olaszországból származik. Olasz kereskedők és bankok indították el ezt a fajta regisztrálási, vagy ezt a fajta elszámolási módszert a 14. században. A történelméről röviden pár szót, az újkori történelmére gondolok. A félsziget egyesítése az 1815 és 1870 között történt meg több lépésben. Ugye hát a nagy történelmet azért mindenki ismeri, tehát Olaszországnál annyiba könnyebb helyzetben vagyunk, hogy nem nagyon kell bemutatni, de azt kell tudni, hogy ez egy hármas tagolású ország volt, egyébként ma is az csak egy ország vannak, volt az északi régió, ahol voltak a városállamok, amelyek részben köztársaságok vagy fejedelemségek voltak, ezért az évszázadok között változott, és a fejlődés azért alapvetően nagyon gyors volt, középen volt Vatikán a pápai állam, alatta volt egy nápolyi királyság, meg egy szicíliai királyság, és ez a három vagy négy került egyesítésre, úgyhogy 1861-ben kikiáltották a királyságot, és Viktor Emmanuel, második Viktor Emmanuel lett a király a savoyai család oldaláról, akik északról származnak, és akkor lett az olasz nyelv is egységesítve, ami egyébként a toszkán nyelvből jött. Tehát azért ők is rengeteg dialektus beszélnek, és annak ellenére, hogy egy ország, azért nem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki érti egymást. Sőt, ahogy én olvasgattam, volt, amikor franciául kellett beszélnek, mert nem értették egymást még az egyesítés során.
Tehát ez még most is így van egyébként, hogyha valaki Szicíliában kalandozik, akkor meg fog lepődni azon, hogy a nyelvtankönyvi olaszra ugyanúgy néznek, mint a magyarul beszélnek.
Na jó, hát igen, szóval ez egy történelmi adottság. A főváros is egyébként először Torino volt, aztán 1859-ben később Firenze, és csak 1871-től lett Róma. Ennek több oka volt, mert egyébként a pápai államot megtámadták még annó, tehát az nem önként lépett be ebbe a köztársaságba, és aztán volt kiátkozás, és aztán a Viktor Emmanuel halála után oldozta fel a pápa ezt a kiátkozást. A lényeg az, hogy ez 1946-ig tartott, amikor aztán egy népszavazással megszüntették a királyságot, és létrejött a mai államforma. Na most földrajzilag, tehát az ország elég jól ismert, annyit tudni kell, azért elég jó adottságai vannak sok szempontból. A mezőgazdasági terület 47%-a az összterületének, ez különösen erős a déli részeken, amely kifejezetten erős mezőgazdaságot tartanak fönn. De ásványi kincsei is vannak, tehát ami az északi iparosodáshoz nagyon-nagyon jó alapot adott. Ami probléma, hogy gyakorlatilag energiájuk az elsődlegesen foszilis, tehát olajból van, és foszilis termékekből, ami drágává teszi ezt az egészet. Atomerőmű nincs, ezt leszavazták. És hát ebből eredően, ha ránézünk, hogy Európában ők hol tartanak nagyjából a elektromos áram árával, hát ott is nagyjából a hatodik helyen vannak, tehát az ő elektromos áramuk ára az gyakorlatilag kétszerese a magyarnak, tehát olyan 23 eurocent kilovattóránként, ez még nyilván alatta van a németnek, amelyik a legdrágább Európában, de ez egy komoly gazdasági probléma. De a világ ötödik legnagyobb turisztikai országa, tehát ilyen a Olaszország, ami azt jelenti, hogy 64 millió turistát fogadtak, hát ezt a Covid most nagyon verte.
Tehát ez egy nagyon, biztos, igen.
Nagyon komoly probléma, és emiatt egyébként az ország visszaesése éveken keresztül stagnált, tehát a 2008-as, 2009-es válság már eleve nem tett jót az országnak, ott látjuk, emlékeztünk is talán rá, hogy ott a PIX országokban benne volt, tehát a Portugal, Italy, Greece és Spainben, tehát ők eleve pénzügyi problémák jöttek, nem is nagyon jöttek ki azóta ebből, de a lényeg az, hogy a turizmus nekik meghatározza egyik legnagyobb iparáguk, de nagyon erős a mezőgazdaság, illetve a feldolgozóipar gyártás, tehát a gyártásban azt lehet mondani, hogy az autógyártás valamennyire ugye ismert a Fiat csoporton keresztül, vegyipar, textilipar, élelmiszeripar, gépek, tehát itt rengeteg történet van. A probléma az nagyjából az, hogy mindegyik iparág valamilyen problémával küzd, vagy bérrel, vagy energiával, vagy logisztikával, tehát ennek eredménye, hogy a Fiat központja az ma már Hollandiában van, tehát a Fiat Chryslernek például egyik legnagyobb vállalkozásuk a ruhaiparban, Benetton, az hát nagyon erősen visszaesett, pedig egy 65-ben elindult vállalkozásról beszélünk, amit már a tőzsdéről is kivezettek, és ami szintén érdekes, és talán a Covid-dal összefügg, hogy a divatipar is hát gyakorlatilag bevándorló munkásokra kell, hogy építsen, hogy a Made in Italy címke meglegyen. Egyébként ez érdekes módon összefügg a Covid-dal, tehát az elején az ember nem értette, hogy miért találja Olaszországot ennyire el ez a történet. Nagyon egyszerűen több oka volt nyilván, de az egyik fő oka a 300 ezer kínai vendégmunkás, aki Olaszországban dolgozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Prátóban a lakosság egynegyede kínai Prátó, egyébként a textilipari feldolgozóipari központ, ahol egyébként a nagy neveknek gyártják a termékeit, és ott gyakorlatilag már a helyi munkaerővel nem lehetett versenyképes áron termelni. és ezért elkezdtek, eladogatták az üzemeket kínaiaknak, és a kínaiak hozták be a munkásokat. Hát itt, hogy ebből mennyi tiszta, mennyi fekete, ez nehéz így megmondani. De egyébként ez az egész viszonyszámú Olaszországban probléma. Tehát, hogy mekkora a fekete gazdaság vélete, ez 15%-a becsülik, ahogy én láttam. De egy biztos, hogy ez a
300... Csak 15%? Hát akkor kezd visszafejlődni a maffia, mert a fekete gazdasághoz azt is hozzá szokták számolni, az illegális gazdaságot.
Igen, nagyon nehéz ezt nyilván kimutatni a jellege miatt, de hát, és ez régiónként nagyon eltér, tehát dél sokkal erősebb, mint észak, de összességében nézve kb. Ennyit. De minden esetre a lényeg az, hogy az olasz textilipar sem olasz, már nem kínaiak ülnek Prátóban is, meg Milánó környékén is ezekben az üzemekben, amik már egyébként kínai kézben vannak. Tehát ennyit az ország adottságáról. Erős az elvándorlás, tehát igazából Olaszország nagyon komoly problémákkal küzd, és ez egyébként az adórendszerén is látszik. Tehát nagyon sok szép története van Olaszországnak, de ha így előre nézünk, akkor ez most nem egy könnyű időszak, és ezt ugye az adórendszer se segíti. Tehát ma egy vállalkozás el akar indulni Olaszországba, akkor annak nagyon-nagyon talpon kell lennie. Hát látjuk energiaköltségek, az adminisztráció, négyszintű az közigazgatásuk van, és ez a négyszintű közigazgatás, ez egy elég komoly probléma, tehát itt van náluk gyakorlatilag a helyi, aztán van, amikor több város, amilyen járás, aztán van a tartomány, meg az országos, és mindegyik valamilyen szinten ebben elég erősen ott van. Illetve még ami a gazdasághoz hozzátartozik, nagyon erős a bankszektoruk, ez történelmi és a biztosítási, de hát ugye ismerjük az olasz bankokat azért több helyen, tehát a Generalitól kezdve egy csomó helyen megjelennek, de Olaszország ma minden esetre nem egy egyszerű gazdasági terület, és az adórendszer meg kifejezetten szerintem problémás. Tehát az áfájuk az nem, tehát az 22%-os, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az európai szint vagy átlag alatt van. Egyébként ők összadózás szintjén GDP-re is a 42%-os adóval mennek, miközben a GDP átlag, tehát az összadó átlag az 34%. Tehát az ország ennyin túl van adóztatva. Mi is a GDP arányos adózásban az OECD átlag fölött vagyunk 36%-kal, de azért az olasz 42 a sok. Azt tudni kell, hogy a franciák, akiről múlt héten beszéltünk, 46-on vannak, de egyik sincs jó paszban. Na most a társasági adójuk az kétszintű, van az állami az 24, és aztán van a helyi az 3,9, ami nyilván mások a számítási alapok. Gyakorlatilag különböző rengeteg vagyonadójuk van, ezt azért lehet is látni, hallani, tehát ingatlantól kezdve minden ilyen dolg előfordul, és az SZIA-juk is kétszintű, van regionális, illetve az háromszintű is. Az állami az 43%, a helyi az lehet 1-3%-ig, és aztán 0-0,8%-ig mennek a helyi önkormányzati SZIA-k. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy Olaszországban úgy igazából túl sok olyan gazdasági ok nincs, hogy miért ott telepedjen le valaki. Óriási energiákat fektetnek arra, hogy valahogy egy kicsit fellendítsék, ezt lehet látni, amikor, hogy kihalt faluk vannak, és gyakorlatilag házat.
Igen, és akkor adják ezeket az akciókat, ugye, hogy gyakorlatilag egy euróért megveheted a házat, vagy az ingatlant, meg a telket, de vannak kötelezettségeid.
Igen, de gyakorlatilag egy gyönyörű ország, de úgy tűnik, hogy jelenleg nem nagyon azon az híven mennek, amin korábban azért már voltak, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, nagyon nagy gazdaság, óriási cégeik vannak a feldolgozóiparban és a bankban, tehát azért az élelmiszeripari cégeket nem nagyon kell bemutatni, azt is tudjuk, hogy az autógyártástól kezdve, ott is a beszállítója, a Brembótól kezdve, egy csomó más van át, tehát nagyon világszínvonalú járak, de egy látszik, hogy ez a gazdaság ez nagyon nem nagyon kap támogatást kormányzati oldalról, és hát ha ez így megy tovább, akkor könnyen lehet, hogy Benetton példák jönni fognak még. Szóval nem egyszerű a helyzet Olaszországban, Én kívánom nekik, hogy találjanak magukra, de nem gondolom, hogy a kínai feldolgozóipar betelepítése lesz az olasz felendülés alapja. Tehát mindenképpen a szám megdöbbentő, mert én tényleg nem értettem a Lombardiában, mi a fenéje tölt ki a Covid ilyen erővel. Hát azért azt el lehet képzelni, hogy 300 000 kínai mozog Kínai és Olaszország között, mert ők azért ingáznak, akkor annak lehet egy ilyen hatása.
Az biztos.
Szóval többszörösen problémás most ez a rész, de bízunk benne, hogy megtalálják a kiutat.
Oké, Zoli, köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Jó munkát, szép napot neked.
Nektek is. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország adótanácsadó partnerével, ügyvezetőivel beszélgettünk. Olaszországban vagyunk adóvilág rovatunkban. Hamarosan megnézzük, hogy külpolitikailag mi a helyzet az országgal.
Hagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát nehéz a szituáció, egy kicsit fokhagymás, egy kicsit hát kesernyés néha, de a miénk olyan, mint a mozzarella, mondták ezt Berlusconiról anno. Talán ezzel is lehetne jellemezni azt, hogy Olaszországban mi a szituáció jelenleg.
Az olasz belpolitika valóban nem igazán tudott a második világháború óta egy tartós nyugvópontra jutni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy külpolitikai tényezők tudják stabilizálni az országot, amiben a hidegháború is segített neki. Most ezt az utat igazából keresgeti. Belpolitikailag egyébként most azért stabil a helyzet, mert a két kormánykoalíciós párt, ugye az Ötszillag Mozgalom, a Cinque Stelle, és a Lega, tehát a Salvini vezette jobbra felé tartó párt, mind a kettő folyamatosan veszít a népszerűségéből, tehát egyik se akar most éppen előrehozott választást, amivel általában meg szokták mutatni a kormányokat.
Igen, de Berlusconi óta egy kicsit így a külpolitikai aktivitás azt átvette időlegesen Matteo Salvini, de az utóbbi időben mintha ő is eltűnt volna a porondról az átlag újságolvasó előtt.
Mondjuk azt, hogy tehát Salvini persze aktív, de inkább kommunikációval meg a Twitteren, mint a valódi döntésekben. Ugye egyrészt itt a migráció, tehát ez megkerülhetetlen az olaszok számára, Lampedusa mindig megtelik. Valószínűleg egyébként milliók vannak, akik szedik a paradicsomot és az olajbogyót a dél-olasz vidékeken meglehetősen embertelen körülmények között, részben a maffia rabszolgáiként és áldozataiként.
Nagyon jó, hogy a maffiát behoztad, ugye, mert ez, bocsánat, hogy félbe szakítalak, de hogy ezt a kérdést ugye fel is tette András, hogy a maffia szerepe a gazdaságban az mennyi, viszont jelen pillanatban, amikor ez a jogállamisági vita megy Brüsszellel, akkor ez egy érdekes kérdés, hogy a maffiának hogy és mennyi csorog le.
Hát az az igazság, hogy ebben az északi és a déli országrész a mai napig élesen ketté válik, nem annyira élesen, hogy azt mondjuk, hogy északon nincs maffia, de azt is mondhatjuk, hogy délen inkább maffia van, mint önálló gazdaság. Aha. Tehát itt olaszokkal beszélgetve nagyon-nagyon komoly a mai napig ennek az áthatottsága. Nem a Polip című 90-es évekből is sorozatból is, mert gyilkolászások mennek nap, mint nap, de az, hogy bírókat a mai napig, ha kell, kivégeznek, támadások érik a bíróság épületét, ez teljesen megszokott. Pizzázó, nem hiszem, hogy bárki tud nyitni anélkül Nápolytól délre, hogy ezt egyeztetni. Úgyhogy hát a jogállamiság itt nem csorbul, hanem gyakorlatilag egy közösen vezérelt jogállamiság van a maffiával.
Akkor egy érdekes felvetés, Botond, hogy a maffia benne van a migrációs bizniszben is?
Egész biztos, hogy a maffiának vannak azok az ágai, akik az embercsempészetben utaztak addig, és utána ezt nagyra váltották. Ugye ennek a maffiának az útvonalai ilyen szempontból nekik mindegy, hogy milyen termék utazik, hogy ez egy rabszolgasorsból vetett ember, dohány, kábítószer, ami a legnagyobb megtérüléssel jár, azt fogják utaztatni. Aztán, hogy ennek van-e saját felhasználása a saját területükön, az egy következő kérdés. Nyilván a prostitúcióval szereztek évtizedes tapasztalatokat az embercsempészetben. És ugye voltak azért a szélső baloldali olasz terrorista mozgalmak a 60-as, 70-es években, tehát itt tényleg a nemzetközi terrorizmus, az olasz kommunisták egyébként a magyarokra voltak kiosztva, tehát itt gyönyörű magyar levéltári anyagok vannak arról, hogy az olasz kommunisták a szovjetekkel hogyan kapnak pénzt, és ez hogyan kötődik össze a maffiával. Ugye mindig a Vatikánba is be tudnak épülni, ebből is ismerünk történeteket, most is épp egy ilyen Viborosnak az ügyét göngyölítik föl, és hála Istennek Ferencváta legalább lépett ebben a történetben. Volt olyan, ahol a bíróság épületét egy maffiacég finanszírozta a felújítást. Tehát, hogy hogy mondjam, ezt nem lehet kellőképpen fölébe csülni, csak az olaszok kvázi megszokták, tehát nem, nincs minden nap ez az újságok címlapján, meg lehet, hogy nem is kerülhetne oda.
Már a déli ország részben, ugye, ott lehet, hogy média bizniszben is ugyanakkor.
Hát, ugye az a Nagygente maffia, akit a Fitzóféle vonalról ismerünk, az ottani Vadala nevű híres maffiafőnöknek a barátnője utazott ugye Fitzóval, és rossz nyelvek szerint akár közeledi kapcsolatban is lehettek. Tehát amikor egy szlovák áll kormányfő mellett az olasz, dél-olasz maffia vezetőjének egyik szeretője található meg, tehát ennek a hálózatnak azért, hogy mondjam, nem csak Dél-Olaszországra van jelentősége. Tehát ugye az EU-s agrárpénzek legmolása után nyomozott a meggyilkolt muciák, amiben ez a dél-olasz maffia volt az illetékes.
Érdekes, ez is a vonulat. Az unión belül az olaszok hogy állnak? Mennyire figyel rájuk oda az unió, mert ugye néhány évvel ezelőtt ők voltak a gyenge láncszem.
Abszolút oda kell figyelni, ez nem változott meg, és a kitettségük nem csökkent, ami most az államháztartást és az államadóságot illeti. Ugye az a furcsa helyzet van, hogy Conténak hívják a miniszterelnököt, aki egy jogászprofesszor, gyakorlatilag a fiókból előrántva, amikor Salvini és Di Maio-nak kormányt kellett csinálni, és nem akarta a másik odaadni a miniszterelnöki széket. Ha így folytatja, akkor az egyik leghosszabban szolgáló miniszterelnök lehet 6 hónapon belül, mindenki legnagyobb meglepetésére. Tehát tulajdonképpen az EU-s tárgyalásokon egészen ügyesen alakítja Conte a dolgokat. A szolidaritás nekik mást jelent. Nekik azt jelenteni, hogy megkapják az EU büdzsét, és hogy a bevándorló menekült kérdésben valamilyen mechanizmus segíti őket, és pénz érkezik arra is, hogy a földközi tengeren jobban ellenőrizhessék az útvonalakat. Tehát a déli államok Spanyolországgal bezárólag ezt várják visszatérő, és ezt nem kapják meg annyira, ezért aztán az elégedetlenség időnként felkorbásolható az unióval szemben. Ennek eredménye, hogy most a harmadik legerősebb párt, ez az olasz testvérek, Fratelli d'Italia, az veszi el a szavazatokat mindkét pártnak a radikális tömbjéből, és 10-valahány százalékra jön föl fél éven belül. Úgyhogy tehát egy radikális átalakulás megy megint, ez a protest szavazók hullámzása az új formációk között Olaszországban is tökéletesen megfigyelhető. Egyébként érdekes, hogy a görögökkel egyezkednek, a törökökkel szemben tengeri vitáik vannak, ugye mi magyarok ezt nem nagyon ismerik ezt az érzést, de itt komoly viták voltak halászok kapcsán a görögökkel, ezt is most rendezték azért, hogy a török Ankara irányban egy kicsit egységeset képet tudjanak mutatni, az egész líbiai történetben vastagon benne vannak, itt ugye nem mindig értenek egyet a franciákkal. Tehát van egy nagyon aktív olasz külpolitika, most a G7-ek egykori G8-aknak ők lesznek a következő fél éves elnökségét adó ország, ott pedig éppen most a hétvégén mondta el Conte miniszterelnök, hogy mennyire fontos nekik a klímaváltozás elleni harc. Közben építik az EastMed vezetéket, ami izraeli offshore olajringekből, olajgyűrűkből fogja gázgyűrűkből elhozni a különböző fosszilis energiahordozókat. Tehát nagyon izgalmas a földközi tenger önmagában, mint külpolitikai egység, és azt is mondhatjuk, hogy ez most forrong, és ebben viszont az olaszok benne vannak, hiszen elemi érdekük, hogy ott képviseljük magukat. Úgyhogy Olaszország ilyen szempontból izgalmas marad.
Oké. A nagyhatalmakkal kapcsolatban még egy utolsó kérdés, bocsáss meg, Endre. Milyen a viszony Kínával és az Egyesült Államokkal elsősorban?
Nagyon röviden, ugye Olaszországban óriási méretű NATO-bázisok vannak a mai napig, és ennek ellenére Olaszország aláírta az együtt egyezett megállapodást Kínával is. Ugye tudjuk, hogy az oroszokkal is nagyon fontos a kapcsolat, Salviniéknek gyakorlatilag dollármilliós botrányai vannak abból, hogy hogyan kapnak feltehetőleg, vagy kaptak egykor pénzt különböző orosz vonalakról. Tehát itt egy picit mindenki játszik, egy picit mindenki igyekszik teret nyerni. Úgy is mondhatjuk, hogy megy Olaszországért a küzdelem, és az olaszok ebben egyelőre azt hiszik, hogy tudnak még galoppozni.
Uh-huh. Jó, oké, köszönjük szépen, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Szép napot, jó munkát neked, Boton.
Nektek is hallgatunk, neki is egyszer úszunk a földközi tengerben egy jót, és akkor nézzük meg ott a partvidékeken, mi történik.
Hát, bárcsak így lenne. Remélem, minél hamarabb megtörténhet. Köszönjük szépen, Botond!
Szerusztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk Olaszországról, a G7 országok körét járjuk most a Dovilág rovatunkban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.